Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Teljes szívből ki.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a Királyok első könyvének 15. fejezetében, református bibliolvasó kalózunk tegnapra is mára rendelt ószövetségi igéjének részeiben a 15. fejezet 9. versétől a 24. versig bezárólag tartó szakaszban. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Tehát a Királyok első könyvének 15. fejezetéből a 9. verstől a 24. versig bezárólag tartó szakaszból így szól hozzánk Istennek igéje. Jeroboámnak, Izrael királyának a 20. évében Ászá lett Júda királya. 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Maakká volt, Abisálom lánya. Ászá azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ősatjához, Dávidhoz hasonlóan. Kiűzte a férfi paráznákat az országból, és eltávolítatta az összes bálványt, amelyet elődei készítettek. Még anyját, Maakkát is megfosztotta az anyakirálynői méltóságától, mert egy undorító bálvány csináltatott Asera tiszteletére. Ászá azonban összetörette ezt az undorító bálványt, és elégettette a Kidron pataknál. Bár az áldozó halmok nem szűntek meg, Ászá szíve teljesen az Úré volt egész életében. Bevitte az Úr házába apja szent adományait és a maga szent adományait, ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat. Háború folyt Ászá és Izrael királya Baásá között egész életükben. Baásá Izrael királya Júda ellen vonult és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen, hogy lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. Ekkor Ászá fogta mindazt az ezüstöt és aranyat, ami megmaradt az Úr templomának kincstárában, és a királyi palota kincseivel együtt az udvari embereire bízta, és elküldte Ászá király Benhadadhoz, Tabrimón fiához, Hezjón unokájához, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott. Ezzel az üzenettel: szövetségesek vagyunk, azok voltak már apám és apád is. Nézd, küldök neked ajándékul ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel a Baásával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izrael városai ellen küldte. Leverte Iont, Dánt, Ábélbét-Maakkát és egész Kineretet, Naftáli egész földjével együtt. Amikor ezt Baásá meghallotta, abba hagyta Rámá építését, és Tircába telepedett le. Ászá király pedig összehívta egész Júdát, senki sem ment föl, és elhordták Ráma köveit és gerendáit, amelyekkel Baásá építkezett. Ezekkel építette ki Ászá király Benyáminban Gebát és Micpát. Ászá egyéb dolgai, összes hőstette, mindaz, amit tett, és hogy milyen városokat építetett, meg van írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben, kivéve azt, hogy öregségére megbetegedett a lába. Ezután Ászá pihenni tért őseihez, és ősei mellé temették ősatja Dávid városában, utána fia Jósáfát lett a király. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, először is szeretnénk hálát adni azért, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy megengedted. Köszönjük a kegyelmet, amit egész életünkben szinte ontasz az életünkre. Mindamellett, hogy erre méltóak nem vagyunk, hiszen mindannyian egybe vagyunk zárva az engedetlenségbe. Olyan sok mindennel háborítottunk fel, és közel sincsen szívünk egészen a tiéd. De ezen az Isten tiszteleten is engedd meg, hogy jobban megismerjünk téged. Ahogy adtad ígédet, hogy sokszor az életben, add most is. Szenteld meg ezt a közösséget. Legyen rád figyelő lelkületünk. Egymást testvérként szeretve, téged urunként szeretve, tudjunk meg többet arról a csodáról, amelyet életünkkel kezdeni akarsz. Nehézségeinket, próbáinkat is eléd visszük, Urunk, kérdéseinkkel együtt. Így kérünk, hogy adj választ, igéd szerint vezess a te utaidon. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéje az előbb felolvasott ige szakasszal együtt keresi a mi szívünket a Rómabeliekhez írott Pál apostoli levél 6. fejezetének 23. verséből. A Rómabeliekhez írott levél 6. fejezetének 23. verse így szól. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. A bűn zsoldja a halál, Krisztus kegyelmi ajándéka, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztusban. A Rómabeliekhez írott levélben Pál apostol Isten lelke által rendkívül lényegre törően fogja össze Isten élettel kapcsolatos összes üzenetét. Szinte teljes skálájában az életünk megtalálható minden vonatkozásában ebben a levélben, hiszen lényegre törő. A bűn zsoldja a halál, ami azt jelenti, hogy mindenkinek mindenért fizetni kell. Ezt már talán néhányszor mi magunk is éreztük. De jó párszor példával is illusztráltuk. Nem történhet kár, anélkül, hogy valaki azt meg ne fizetné. Ha nekem okoztak kárt, bármilyen jellegűt, akár anyagit, akár lelkit, akkor azt rendbe kell hozni. Ha az hozza rendbe, aki nekem okozta a kárt, akkor nyilván ő megfizet azért, amit tett. Ha valóságos anyagi juttatást ad, az anyagi kárért. Ha lelki kárért, akkor penitenciát kell tartsa, vagy pedig úgy gondolom én, hogy legalább ő is ilyen lelki kárt szenvedjen, mert így fizet meg az, aki nekem okozott kárt. Ez a bosszú fogalma. Bosszú lelkileg és fizikailag is. De emberileg bosszú, az élet viszont egy ilyen törvényt, egy ilyen egyensúlyt mutat. Nem lehet következmények nélkül élni. Szerintem, ha valaki azt mondja, hogy a keresztény gondolkodás felelőtlen, akkor téved. Az ateista gondolkodás sokkal felelőtlenebb. Hiszen abból az következik, hogy az ember bármit tehet az életében, és hogyha haláláig nem fizet meg érte, akkor utána nem következik semmi. Az az igazság, hogy valóban ez a lényege az ateizmusnak. És láttuk is ennek megvalósulását, és látjuk is sok helyen, sokszor. Nincs következmények nélkül élet, valljuk ezzel szemben mi, és úgy gondoljuk, hogy mindenért fizetni kell, és az Ószövetség ennek a fizetésnek az egyensúlyáról, ennek a fizetésnek a különböző dialektikájáról beszél minden történetben. A bűn zsoldja a halál. Mi a bűn? Amikor ezt a részt olvasom, akkor visszautal a magyarázatos Biblia a kezdetekhez, amikor azt mondja Isten, hogy mindenről ehetsz, minden a tiéd, egyedül a jó és a rossz tudásának a fájáról nem ehetsz. Az a bűn. Sokan erre úgy reagálnak, olvastam olyan idézőjeles magyarázatokat, akik szeretnék elvetni az Ószövetséget, hogy ez egy nagy hazugság, miért lenne bűn a tudás? Nem, ezek félreértelmezik a Bibliát. Rögtön az elején szeretném hangsúlyozni, valaki ilyennel találkozik, ismerje fel. A Biblia nem azt mondja, hogy a tudás a bűn. A Biblia azt mondja, hogy a jónak és a rossznak a tudása. Pontosabban a jónak és a rossznak, a rossz közötti különbségnek a felismerése, annak a birtokomba helyezése, az a bűn. Hogy én tudjam, hogy mi a jó és mi a rossz. De kérdezem én, tudhatja az ember, hogy mi a jó és mi a rossz? Abszolút érvényben lévő igazságként. Abszolútonként kijelenthetette, hogy te tudod, mi a jó és mi a rossz? Hiszen korlátozottak az ismereteid. Egy van egyedül, akinek nem korlátozottak az ismeretei, ez az Isten, hiszen neki idő sincs. Amikor az ember a saját kezébe tette a döntés jogát arról, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor követte el a bűnt. Engedetlen volt, és kivette az Isten kezéből az irányítást. És ennek a következményei máig hatnak. Nagyon sokat olvasok különböző internetes hozzászólásokat, minden felől, jobbról és balról is, jelenlegi élethelyzetünk politikai és szociológiai árnyoldalairól és történéseiről, nevezetesen a menekült helyzetről például. És kérdezem én, hogy vajon ki tudja jelenteni bárki is, hogy tudja, mi a jó ebben a helyzetben? De kérdezem az életedet, te magad, az életed különböző történéseiben, amikor etikai döntések előtt állsz, tudod-e, hogy mi a jó és mi a rossz? Kétség és kételj nélkül? Nem tudod. De az illúzió megvan. Mert a nagy illúzionista, az imitátor, a fényhozó, a Lucifer, magát így nevezve, Isten helyébe lépve, elhiteti veled, hogy te tudod, hogy mi a jó. Anélkül, hogy Istent megkérdeznéd. Mert azért azt hadd tegyem hozzá rögtön, hogy tudunk mi jól cselekedni. Tudunk mi jót tenni. Abszolutumként tudjuk a jót. Még akkor is, ha nem vagyunk benne biztosak, csak a bálványokat Isten elől ki kell venni. És Istent kell az első helyre, ahogy Ászá tette, Dávid után, teljes szívvel helyezni. Ha ez az első lépés kimarad, akkor baj van. Nézzük az ószövetségi részt, kicsit áttekintve fogunk beszélni az akkori helyzetről, majd néhány szót szeretnék a mai helyzetről beszélni, gondolkodni együtt, és a végén megpróbáljuk megkeresni, hogy mi lehet a megoldás. Hogyan szabadulhatunk meg, és hogyan menekülhetünk meg a fizetés kényszere alól. Hogyan lehetünk megváltva. Az akkori helyzet, amelyet a királyok könyvéből olvastam, ha olvastuk folyamatosan a református bibliolvasó kalóz főbb ige vonalát, az ószövetségi részt, mert most ez van, a királyok könyvét, akkor látjuk, hogy az ország ketté szakad, és különböző királyok vannak északon, és különböző királyok vannak délen, Júdában és Jeruzsálemben. És egy király trónra lépésével, Ászának a trónra lépésével kezdődik a mai gondolatkör. Ászá egy, úgy mondja a Szentírás, hogy Isten teljes szívvel követő király volt, jobb, mint az elődje, aki testvére volt, vagy féltestvére, hiszen ugyanaz az édesanyjuk, Maaká, akiről később szót is tesz a Szentírás, aki valószínűleg trónra helyezi Ászát az előző király után, mert ő, mint anya királynő, azt hiszem, hogy nagyobb hangsúllyal szólt bele ebbe a dolgokba. Nem volt ez helyes, de az Úr megengedte, és aztán helyére is tette Ászá által. Ászá egy nagyon nehéz helyzetet örököl, az északi ország részt erősebb, mint a déli, és az északi király kiépít egy erősséget, egy erődítményt Jeruzsálem közelében, majdnem a határ mellett, elzárja az északi és déli átjárót, és onnan tervez támadást indítani, hogy elfoglalja Jeruzsálemet, és teljesen az uralma alá hajtsa a két országrészt. Mit tesz Ászá? Gyengébb, mint az északi király, fizet. Fogja a kincseket, fogja a pénzt, a templomból és a palotából összeszedi, és elviszi Benhadadhoz, az északi, mai Szíria területén lévő Arám királyhoz, és azt mondja, hogy itt van a pénz, megvenném a szövetségedet. Hivatkozik tradícióra, hagyományra is, hogy már az apám is szövetséges volt veled, meg az ő apja is, legyünk mi is szövetségesek, bontsd fel az Izraellel kötött szövetséget, az északi ország résszel, és támad meg politikai megfontolásból, hogy majd az délről akkor visszavonul. És sikerül is, nagyjából ez a történet lényege, Izrael visszavonul, délen ott maradnak a kövek, meg az építőanyag, és fogja magát Ászá, köveket elhordja, és a saját területén, Efraim vidékén két várost épít belőle. Tulajdonképpen egy sikertörténet, politikailag, de vajon mi ennek a lelki háttere? Hiszen fizetni a szövetségért nem biztos, hogy jó. Többször olvassuk az Ószövetségben, Jeremiás idejében főleg, amikor a babiloni király indul Jeruzsálem ellen, és a Jeruzsálem királya nem akar a babiloniakkal kibékülni, hanem az egyiptomiakkal szeretne szövetséget kötni, és Jeruzsálem, mert így próbálja biztosítani, Jeremiás pedig azt mondja, hogy ez nem jó. Hagyd az egyiptomiakkal kötött szövetséget, a politikai érdekeket, és add föl a függetlenségedet, az önállóságodat, hódolj be a babiloni királynak, mert ez lesz a jó. Ezzel szemben Jeremiás idejében rengeteg pénzt költenek arra, hogy Egyiptommal szövetséget kössenek, és nem sikerül, tudjuk a történetet, Jeruzsálem elesik. Tehát nem mindig jó fizetni a szövetségért. Miért sikerül, miért lesz jó mégis Ászának? Mert van egy nagyon fontos lelki háttere is. Nem csak politikai háttere ennek a dolognak. Két különbség van. Lelki oldalról az egyik. Hitt az Úrban. Ezzel kezdte. Azt olvassuk, hogy kiűzte a férfi paráznákat az országból, és az áldozóhalmokat is megszüntette, bár nem teljesen, felszámolta az istentelenséget. Rendet tett az Úr szerint hitben és közéletben. És magánéletben is. Hiszen ott volt az anya királynő, aki őt uralomra segítette valószínűleg, de amikor azt látta, hogy az, aki számára valószínűleg nagyon fontos volt, és akit nagyon tisztelt, az az anya királynő bálványt imád, és Aserának épít egy szobrot, akkor azonnal kinyilvánította a nem tetszését, és cselekedett. Megfosztotta Maákát, a királynőt a királynői poszttól, és a bálvány szobrot pedig a Kidrón pataknál elégette. Gondoljuk, hogy ez ennyire egyszerű volt? Gondoljuk, hogy ezek a döntések annyira könnyűek voltak? A paráznák kiűzése az országból nem érintett érdekeket? Nem volt vajon nehéz szembenéznie olyanokkal, akik ezeket használták, akik ezeket futtatták, akik ezekkel éltek? Vajon nem volt nehéz felszámolni a korrupciót? Biztos nehéz volt. Vajon őt nem fenyegették meg életveszélyesen? Biztos megfenyegették. Vajon nem kellett áldozatot hoznia, lelki áldozatot, hogy a saját anyjával szembe szálljon és egzisztenciálisan érintve döntsön? Dehogy nem. Ezek nagyon kemény döntések voltak. De Ászá megtette. Először a szívében tett rendet. A saját szívében, teljes szívvel követte az Urat, és ebből aztán fakadt az összes cselekedete, amit magánéletében és a közéletben tett. Rendet tett. Belül és kívül, önmagában és maga körül. A rend pedig arról szólt, hogy nincsen bálvány. Most már egészen másképp értjük talán, amikor az Ószövetség bálványokról beszél. Lehet csak a szobrokat gondolni ez alatt, és a különböző áldozó halmokat, de nem erről van szó elsősorban. Mindig említi a Szentírás, és jól figyeljünk, teljes szívvel az Úr előtt. A bálványszobrok elpusztítása és a bálványok kiirtása azt jelenti, hogy Ászá pontosan tudta, hogy nem lehet más mozgató rugója Júda összes honpolgárának, neki sem, a családjának sem, és az egész júdai nemzetségnek, mint az Isten. Nem fakadhat gondolat, nem fakadhat cseleket, nem fakadhat motiváció, nem fakadhat indulat és indíték semmire, csak az Istenből. Ez volt az első lépés. Aztán, mikor szembenézett mindennel, és mindenek fölött tudott győzedelmeskedni, politikailag tudott döntést hozni. Egy nagyon nehéz helyzetben. Bölcs is volt ez a döntés, hiszen nem nagy hatalmat keresett meg, és megbújt az árnyékában, hanem egy régi, kisebb királyságot, aki az ellenfele hátában volt. És a hátában lévő ellenfél elvonta a szembe lévő erőket, és így a saját erejéből le tudta rombolni az ellenfél ellenséges állásait, és kiépíthetett sajátokat. Mondhatjuk azt is, hogy bölcs volt. De én gondolom, hogy nem csak ezt a bölcsességet nyerte, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen és kap. Akinek az indulatai és az indítékai az Úrban nyugszanak meg, az képes politikailag nehéz helyzetben is olyan döntéseket hozni, amelyek nem csak racionálisak, hanem meghozzák a kívánt eredményt is. Áldás és védelem. a saját erejéből. Ez történt Ászá király idejében, a nehéz helyzetben. Mi van ma? Nézzük lelkileg az állapotokat. Siratjuk a keresztény Európát. Van ilyen? Van olyan, hogy keresztény Európa? A történelemben talán volt valamikor, de nem nevezném teljesen keresztény Európának azt, ahol a hithez való visszatérés, vagy a hithűséget sokszor halállal büntették, vagy kiközösítéssel. A reformáció által megújított Európa talán, persze, hogyha mentes minden érdektől, minden pénztől, minden hatalomtól, csak pusztán lelkileg, megreformált, itt Istenhez tért. Keresztény Európát siratunk, ami gyakorlatilag tele van bálványokkal. Mindenféle bálványunk van. A liberalizmustól kezdve a konzervativizmusig, a különböző szabados elveket valló szélsőségektől a egészen a szélső nacionalista szélsőségekig és a tradicionális szélsőségekig. Érdekes hely Brüsszel egyébként, ahol komoly muszlim közösség is van, és van egy ilyen többpólusú politikai világ. A tradicionális iszlám, a tradicionális európai keresztény, mondjuk így, és van a liberális európai, és mind a három gyilkolja a másikat. Például a homoszexualitást, azt mind a szélsőséges iszlám és mind a szélsőséges radikális nacionalista erők is ki akarják írtani. Miközben a szabad elvűek szintén szembe helyezkednek mind a kettővel, de közben a két szélsőségesen tradicionális gondolkozás is egymással is szembeszegül, hiszen persze, hogy nem lehet az iszlámot engedni, és az iszlám se engedi, hogy bántsák őket, vagy kritizálják valamilyen szinten akár Mohamedet, vagy akár milyen megnyilvánulását egy-egy tanítónak. Körbe öldöklik egymást. És közben legyél keresztény. Valóban keresztény ezekben a helyzetekben. És mi van Magyarországgal? Megtisztítottuk magunkat? Megtisztítottuk magunkat? Tiszták vagyunk? Értem az alatt azt, hogy teljes szívvel tudjuk követni az Urat? Hidegen hódítók nem először állnak Magyarország kapujában, hogyha ezt most hódításnak tekintjük, ami a déli határon Röszkénél folyik. Jöttek ők már korábban is, 1526-ban Mohácsnál. Ha az 1526-os mohácsi képet nézem, akkor nekem egy ilyen 19 oldalas gyűjtemény van Mohácsról, külpolitika, belpolitika, társadalmi helyzet, egészen attól, hogy ki volt a francia régens, a szapolyai családból származó francia uralkodó, akit 5. Károly tesz meg, miután a franciákat megveri, egészen addig, hogy hogy harcoltak az investitúráért, egészen addig, hogy Magyarországon mi van, és Magyarországtól keletre lévő oszmán birodalomban mi van, akik nem sokkal azelőtt megverik a perzsákat, és úgy tudnak indulni nyugatra. És a belső válsághelyzet, amelyben 1514-et éppen csak, hogy kiheveri az ország, az éhínségek, a parasztfelkelés, mélyreható fizikai és lelki sebei. És akkor mit mondanak? Legyen egy összefogás, legyen egy keresztény nemzeti összefogás ott Mohácsnál, ami nem sikerül. Mert nem lehet. Hogy milyen lehetett volna a csata kimenetele, hogyha visszavonulnak, és hogyha bevárják azokat, akik nem siettek túlságosan? Vagy ki milyen érdekből nem sietett? Hogy a szapolyaik miért nem mentek, és mi lett aztán a következménye? Hogy uradalmat nyertek, de mégse. Hogy lett Erdély, de mégse. Erdély azon túlmenően, hogy soha nem lett aztán teljesen a magyar királyság és a magyar korona része, kivéve ugye a kiegyezés utáni időszak egy rövid néhány évtizedét. De aztán jobban elvesztettük, sokkal, mint korábban. Mert a Trianon után nem csak közigazgatásilag nem tartozott magyar felségterületekhez vagy a koronához Erdély, hanem határilag se. Minden erőlködés, amely ennek a kiigazítására történt, bármiféle nacionalista vagy nemzeti, vagy bármilyen ideológia mentén, kudarcra volt utalva eddig. Mert akkor jött a török. Sokan mondják, és tanultuk is a költő szavait középiskolában, gondolom mindenki tanulta, nekünk Mohács kell. És tanultuk a magyarázatát is, hogy nekünk Mohács kell ahhoz, hogy összefogjunk, mondták a tanáraink. De tényleg ezért kellett nekünk a Mohács. Mohács után az ország 80-90%-a protestánssá válik, de nem azt jelenti ez, hogy közigazgatásilag is hatalmilag mi osztjuk majd a pénzt, nem is volt mit osztani. Nem, ez lelki vonatkozásában volt igazán jelentős. Megértették-e az akkoriak, hogy mi volt az oka Mohácsnak? Nekünk tényleg Mohács kell. Mohács kell ahhoz, hogy megértse a magyar köz- és magánélet, hogy le a bálványokkal és első helyre az Isten. Megértse azt, hogy nincs más reménységünk, mert mindenért fizetnünk kell. Európának fizetni kell a gyarmatosításért és az abból fakadó egyenlőtlenségekért. És nekünk is fizetnünk kell velük együtt, akár tetszik, akár nem. Nekünk másért kell fizetnünk. Hitetlenségünkért, gyengeségeinkért, egymás gyalázásunkért, egymást kiszifolyozásunkért, vérfürdőinkért, árulásainkért, de legfőképpen azért, ami mindezt összefogja, hogy az első helyen nem az Isten van, hanem valamilyen bálvány. Aki az elmúlt vasárnapokon volt, az úgy berakhatja magának, hogy éppen melyik bálványa van neki, ami az életét mozgatja. Mert mindenért fizetni kell. És hogyha bálvány körül forog az életünk, akkor mi fizetünk, mert a bálvány nem fog soha. Akkor mi leszünk azok, akik kifizetjük a kárt. Hogy lehet ebből szabadulni? Ki az, aki fizethet helyettünk, hogy megmeneküljünk? Ászás sikereit nem biztos, hogy meg tudjuk magunkban érteni, vagy a helyére tudjuk tenni, és nem is az a történelmi kontextus van. De a lényeg, a világot mozgató erők ugyanazok. Az első, amit látnunk kell, az, hogy ki fizetett. Jézus Krisztus mindenkiért mindent megfizetett. Nagyobb fizetség nincs. Nagyobb árat senki nem tud letenni az asztalra a szabadulásért. A te életedben is. Meg kell értenünk azt, hogy mi a kegyelem. Calvint a kegyelem teológusának mondjuk, és a protestáns hitvallásunk helvéti iránya mi a kegyelem épületeiben éljük az életünket. És a kegyelem fundamentumára építjük hitünket és a hitvallásunkat, amely megmutatkozik a cselekedeteinkben. Ami azt jelenti, hogy kifizették helyettünk az árat, nem tartozunk semmivel, hanem mindennel tartozunk. Mert ilyen nagy árat, aki fizetett értünk, az igény tarthat az életünkben nem egy kis részre, nem egy vasárnapra, egy hétben, nem egy estére, nem egy mozzanatra, nem egy kapcsolatra, hanem az egészre. Az egészre. Aki az egészet odaadta, aki lejött a mennyből, és az istenségét nem tekintette zsákmánynak, pedig ő egyenlő volt az Istennel, ezért ölték meg. De a halált vállalta, holott megtehette volna, hogy nem vállalja. És azt mondja, hogy hát, menjetek ti a saját útjaitokon a pusztulásba. De nem. Nem tette, mert szeret. Vállalta a golgotai utat, és vállalta a keresztet, a miénket. Vállalta a zsoldot, a bűn zsoldját, a halált. Helyetted. Minden döntésednek a következményét, amely nem Istenből fakad. Mert ami Istenből fakad, ami Krisztus kegyelméből fakad, amit az motivál, hogy te meg vagy váltva, azért persze, hogy vállalja a felelősséget, hiszen attól jobbat nem is tudsz tenni az életben. Azért Isten 100%-osan vállalja a felelősséget, de mondok többet, azért is vállalta, amikor nem tudtad. Mert a tudatlanság idejét elnézi az Úr, mondja Pál apostol, elnézte az Isten. De most, amikor kijelentetett az evangélium, most azt kéri mindenkitől, hogy a teljes szívét adja oda neki. És majd meglátod a csodát. Sokféle csodáról lehetne beszélni. Lehetne beszélni Gedeon 300 emberéről, aki több ezereket futamított meg. Lehetne beszélni kis dolgokról, amik nagyokat győztek meg. Apró részletekről, amelyeken birodalmak buktak meg és emelkedtek föl. Nem hiszünk benne? Miért is hinnénk? Hiszen csak félszívünk a kegyelemé, a másik felével mi magunk akarunk teperni, hogy megfeleljünk az Úrnak. De minek? Nincsen bennünk elég hála? Nincsen bennünk elég köszönet? Nem találod meg az élményt, az örömöt, amit akkor találtál, amikor ráleltél arra, hogy feltétel nélkül szeret valaki, és képes az életét áldozni, érted? Hogy ez legyen a forrása a bizonyságtételednek és az életednek. Itt kezdődik minden. Bennünk kezdődik minden. Mert kétségtelen, hogy nagy baj van, nagy a rendetlenség, nagy a káosz és nagy a veszély a határokon. De nem ott fogjuk megoldani. Lehetnek jó megoldásaink, kétségtelen, hiszen az ember érzésből is érezhet dolgokat, amelyek helyesek. Akár lehet egy kerítés építése is helyes, átmenetileg. De vajon ez fogja az életünket megmenteni? Vajon kell-e, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem elég egy kerítés? Vajon kell-e, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem elég a tank, nem elég a repülő? Ahhoz, hogy megakadályozzon egy önkéntes merénylőt, hogy bejöjjön ide és felrobbantsa magát, és meghalljunk mindannyian? Kell-e, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem elég keletre vagy nyugatra szövetséget kötni? Ahhoz, hogy megértsük, hogy itt kezdődik minden. A szívedben, az Istennel való kapcsolatodban, a teljes szívvel mondatban, ami Ászának a történetét keretezi. Teljes szívvel azt tette, amit jónak lát az Úr. Az Úr lát jónak. Érezzük a bűn forrása, a jó és a rossz tudásának, a fájáról való is. Amit jónak lát az Úr, ez csak akkor történik meg, hogyha meglátjuk a kegyelem forrását, a keresztet. Le tudunk-e tenni mindent elé? Mert ha igen, akkor különböző bálványok, liberalizmus, tradicionalizmus, mindenféle izmus, amiből rengeteg kijutott már nekünk az európai elmúlt közel 100-150 évben, különböző trendek, különböző megváltó gondolatok, okkultizmus ledőlnek. És nem nőnek újra, hogyha a helyébe ott van a megváltó. A megváltó, aki kifizetett helyetted mindent. Nem tartozol semmivel. Ha még nem mondta volna senki, én mondom, nyugodtan jöhetsz az Úr elé. Nem tartozol semmivel. Szeret. Értsd, érezd, és lásd, hogy szeret. Ennek a kegyelemnek az ereje képes rendkívüli dolgokra az életedben. Ha megérted, hogy ő képes. És hogyha megérted azt, hogy az Istennek nem zsenikre, nem befolyásos emberekre, nem erős emberekre, nem hatalmasokra, nem jókra van szüksége, hanem engedelmesekre, követőkre. És lehetsz bárki az előbb felsoroltak közül, ha a másik nem vagy követő. Kövesd. És meglátod a keresztet. És az életedben elkezd a kereszt nőni. És elkezdesz azon keresztül látni mindent. És akkor megérted, hogy mi lehet a megoldás. És akkor lehetnek jó ötleteid, magánéletileg megoldási kísérleteid, amik áldást nyernek, amelyek majd tovább visznek, amelyek olyan bölcsességet adnak, amit azelőtt csak próbáltál fellelni magadban, és fogalma sincs, hogy honnan jött, de kapod, akkor gyógyulást, akkor örömet, akkor felszabadulást, félelem nélküliséget fogsz tapasztalni az életedben, és kiveszik a harag, és kiveszik a gyűlölet, és józanul tudsz dönteni. Tudsz nemet mondani, és tudsz igent. Tudsz visszatartani, és tudsz adakozni. Amikor kell, amit kell. És örömmel fogod tenni. Félelem nélkül. És majd visszatérsz őseidhez, mint ahogy Ászá, de nem a kietlenbe lép az életed, ahogy sokszor a búcsúztatásokon tapasztalom, üveges szemmel nézzük a koporsót és a sírgödröt, mert nem tudjuk, hová megy az illető. Mert tudod, hogy hová fogsz érkezni. Beléphetsz a mennyországba, mert megváltottak. És veled együtt a közösséged, néped, nemzeted, családod és országod. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, hálatelt szívvel gondolunk arra, hogy itt lehetünk a Te házadban, és azok a jelek, amelyek hangként szólnak, mellettünk, fölöttünk, körülöttünk a szívünkből, nem csak az egymásra való emlékezésnek a hangjai lehetnek, hanem a rád való emlékezés hangjai is, a kegyelem hangjai. Jó, hogyha úgy gondolunk rád, mint az örök élet üzenetére. Jó lenne tudnunk belül egészen mélyen az életünk legmélyéig, a csontnak és velőnek szétválásáig egészen tudni azt, hogy a bűn zsoldja a halál. Ettől még csak egy dolgot kell még mélyebben tudnunk, hogy mi a kegyelmi ajándék. Krisztus és benne az örök élet. Segíts nekünk mindezt tudni, hinni és vallani. Segíts, hogy ez eluralkodjon, átvegye a hatalmat egész életünkön. Segíts így formálódni, kegyelem által kegyelembe. Segítsd az életünket ezzel az erővel, hogyha kell, tudjunk szeretni, akár keményen is, mert nehéz ellenállni különböző kísértéseknek. Nehéz nem bálványként tisztelni szüleinket, gyermekeinket, testvéreinket, férjünket, feleségünket, és nehéz ellenállni a rossznak, amely jóként jelenik meg az életünkben, és kéri a hozzávaló ragaszkodást. Hadd ragaszkodjunk egyedül hozzád, és te határozd meg a jót. Mutass utat. Kérlek, vezess. Vezess mindennapi cselekedeteinkben, mindennapi gondolatainkban, életünkben. Vezess a közösségek életében. Legyen az egyház, vagy család, vagy munkahely, vagy legyen az ország, nép vagy nemzet. Te vezess. És akkor áldást nyerhetünk. Akkor lesz erőnk tenni, mert biztos, hogy a mi erőnkre vár a munka, de nem lesz erőnkön fölülvaló. És az erő elég lesz, még akkor is, hogyha erőtlennek tűnik, ha kicsinek tűnik, ha gyengének tűnik, mert a mi gyengeségeinken, a mi erőtlenségünkön keresztül mutatkozik meg a Te erőd. Engedd meg, hogy mindez közösségi és egyéni mohácsaink előtt történjen meg velünk, hogy megmeneküljünk. Itt az életünkben, hiszen azt ígérted, itt is velünk vagy, és védelmezel bennünket, angyalaid tábort járnak a benned hívők körül, és engedd meg, hogy mindez üzenetként tovább adódjon azoknak, akik figyelnek ránk, környezetünknek, utódainknak. Jézus Krisztus nevében így kérünk, gyászolókat vigasztald, betegeket gyógyítsd, erőtleneket erősítsd. Amen. A magunk csendességében egy rövid ideig imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.